Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a hallgatót! Ez a Szia tanár úr sorozat mai műsora, melynek az alcíme Mi a baj az iskolával és ez miért nem baj? Először beszélgetést fogunk hallani, utána pedig kevésbé diplomatikusan mondom el a magam véleményét arról, hogy miért és hogyan tudok vagy nem tudok egyáltalán véleményt mondani. Gerő Péter vagyok, tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője. A Szia tanár úr sorozat a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös sorozata. A korábbi műsorok a két rádió archívumában és a Szia tanár úr YouTube csatornán is meghallgathatók, némelyiknek leírata is olvasható. A mai műsor három részből áll. Az első kettőben Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével, a Civil Rádió Kapocs Ifjúság Segítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével beszélgetek. Ez egy hosszú beszélgetésünk eleje. A beszélgetés folytatása a Szia tanár úr sorozat Tanulás az iskolában és mindenütt című műsora része lett. A Szabó Andrással felvett beszélgetés két része a Szia tanár úr YouTube csatornán együtt is meghallgatható. Hogyan lehetne jó tanulási környezetet csinálni címen. Most tehát a beszélgetés első része következik. Szóba kerül, hogy mennyire funkcionális az iskola, mennyire készít fel az életre, mennyire szolgálja a társadalom újratermelődését. Vajon az iskolával van a baj, vagy azzal, hogy mit rendel a társadalom az iskolától? A felvétel első megjelenése a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia tanár úr műsorában 2025. 7. hetében. Most kezdődik az első rész, a következő percekben tehát Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével, a Civil Rádió Kapocs Ifjúság Segítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével beszélgetek. Kedves András, azért kereslek, mert az én műsoraim a Szia tanár úr sorozat két rádióban jelenik meg, ezek egyike a Civil Rádió, ahol szerkesztő műsorvezető társak is vagyunk. És rendszeres hallgatója vagyok a Lehet-e jó iskolát csinálni sorozatodnak, mi ketten csináljuk a legtöbb műsort az oktatással kapcsolatban.
Igen.
És kedves András, előre elnézésedet kérem a provokatív kérdésért. Ki az, aki megmondja, hogy mitől jó egy iskola? Nekem megvan a magam véleménye erről, neked is megvan. Erről szeretném, ha most beszélgetnénk.
Hát, ha én ezt most meg tudnám mondani, ki az, akkor puszilom, szóval nem hiszek én abban, hogy valaki kategóriákat tudna teremteni ezen a területen. Ez egy nagyon soksebbőző terület, és a legnagyobb baja, hogy igazából sokkal többről szól az oktatás, mint a magáról az oktatásról. Mégpedig az emberi válás egyik fontos folyamat, hogy mennyire tanultunk egymástól átvenni tapasztalatokat. Tehát az ember attól lépett ki a természet többi harcosai szereplői közül, hogy az összes tapasztalatot átadta a másiknak.
Tehát nem kellett minden nemzedéknek előről kezdeni.
Így van, és ez a tapasztalatátadás, tudásátadás, átörökítés folyamata, használjuk ezt igazából átörökítési folyamatnak, ez a kulcsa sokszor mindennek, ugye ez milyen minőségű, mekkora kiterjedésű, és egyáltalán mennyire funkcionális. És ebben az értelemben az érdekes, hogy a mai oktatás is fussunk ide-vissza, azt a kérdést kell, hogy elviselj, hogy mennyire funkcionális az iskola, mennyire arról szól, amire az életnek szüksége van. És ebben vannak sokszor bevett olyanfajta fordulatos szokások, olyanfajta rituálék, amik valahol nagyon messzire kötődnek, de talán ma nem relevánsak, nem állnak meg a lábukon, és rengeteg dolog hiányzik. Tehát egyszer valamikor voltam egy nagyon izgalmas úton, nagyon messze mindegy, Amerikában, és azt mondta, arról beszélgettünk, hogy baj van az iskolával. Ugye ott is, meg itt is. Akkor mondtam, minek utaztam ennyi kilométert, hogy otthon is tudom azt a bajt. És arról beszélgetek pontosan, azért nem az iskolával van baj, hanem a megrendeléssel. tehát a megrendeléssel, tehát hogy olyan, mit rendel meg a társadalom az iskolától. És ez a megrendelés azért is alapkérdés, mert mindig az iskolát piszkáljuk, pedig akik ezt piszkálják, azoknak rengeteg dolga van az iskolával. Olyan feltételeket és körülményeket teremteni, ami alkalmasra teszi az iskolát a reprodukcióra, tehát a társadalom újratermelődésére. A társadalmi tudás újratermelődésének folyamata pedig tulajdonképpen nem, egyszerűen ember léte, alapdolga, és hát itt inkább csak mutogatunk.
Mondja sem. Nagyon komoly dolgokat mondasz, miközben én füligérő szájjal mosolygok. Aha. Ugyanis azzal kezdted, hogy ezt nem lehet meghatározni, hogy mitől jó az iskola, majd sorra mondtad a szempontokat, amelyekkel mégiscsak meg lehet határozni. Tehát arról van szó, hogy hogyan termelődik újra a társadalom. Ez szolgálja, vagy nem ezt szolgálja?
Igen, akkor javítom a saját első mondatomat. Az iskolát nem lehet meghatározni, hanem iskola feltételeit. Igazából azt igen, tehát, hogy milyen legyen az iskola, azt én innen nem tudom megmondani, inkább azt tudom megmondani, hogy baj van a megrendeléssel, baj van a megrendelés kivitelezésével, tehát baj van egy csomó olyan dologgal, ami miatt az iskolán kérünk számon olyasmit, ami mi dolgunk lenne.
Nyilván nem tudjuk megmondani, hogy hogyan működjön az iskola, de hogy milyen eredményt várunk tőle, hát erről beszélünk, és nagyon-nagyon konkrét dolgokat mondtál, és nagyon egyetértek azzal, amit mondtál.
Hát, és itt még nincs lezárva a dolog, mert ugye, ha csak ennyit mondanék, akkor sem biztos, hogy jó, mert ugye, szóval mindenképpen a tapasztalat átmegy, minden tapasztalat átmegy, és az emberi személyiség, az ember élettanilag úgy alakult ki, hogy azok a fajta, hogy is mondjam, biológiai adottságok arra képessé teszik őt, hogy tanuljon, tehát, hogy képes legyen megtanulni többet, mint egy feltételes reflex, képes például az öntudatra, ami egy rettetesen fontos kérdés, ugye az élővilág többi szereplővel szemben képes tudni magáról, és ebben az értelemben orientálni magát. És ez a fajta tudatosság sok esetben egyrészt cél, a másrészt pedig nem elégséges arra, hogy ezt a világot meg tudjuk ragadni. Tehát nekem mindig az a bajom, hogyha ilyen messziről futunk neki, akkor mindig azt lehet mondani, hogy a közepe nagyon lyukas a történetnek. Az egész is oktatási történet alapvetően miközben megrendelésről van szó. Tehát amikor már rég ugye sok beszélgetés szóra le kéne váltani a porosz iskolarendszert, meg mindenféle dolgot lehet mondani, és ezek a statikus, ugye egy ismeret átadó iskolák azok mennyire a múlt szereplő, és rengeteg dolgot lehet erről mondani. De alapvetően nem ez a legfontosabb kérdés. Az a legfontosabb kérdés, hogy mi épül be belünk, mi épül be.
És ennek függvénye, hogy az milyen módszerrel kell, hogy beépüljön, vagy milyen módon tudjuk segíteni annak a beépülését.
Hát, sokszor a iskolát túldimenzionáljuk. Egy csomó ember akkor is tanul, ha nem veszi észre. És tulajdonképpen az iskola ezt magának vindikálja, mindig azon szoktam mosolyogni például, hogy hogyan minősítik, hogyan értékelik a tanárok teljesítményét. És kérdezem én azt, hogy egy elitiskola, ahol rendkívül jól motivált és jó alapképességekkel rendelkező diákok érkeznek, ott a tanár milyen könnyen tud learatni dicsőségeket a gyerekek teljesítményén. Hogy itt-ott a milyen versenyeken jól szerepeltek, vagy nyertek például, és a tanár azt mondja, milyen fantasztikus szaktanár vagyok én, mert hogy az én diákom milyen jól tanul. Van egy ilyen megközelítés. Van egy másik dolog, amelyik azt mondja, hogy egy hihetetlen problémás közegben lévő iskolában, vagy egyébként a tanárt észre sem veszik, és mondja kulturálatlan leugatják, abban a világban teljesítménye az, hogy ott marad az iskolában, és talán minden nap visszamegy, és talán minden nap kinyitja a fülét, nem csak kiveszi a füléből a fülhallgatót, és odafigyel arra, mi hogy zajlik például. Hogy ez, amit ez a tanár ilyen módon eléri, hogy kivegye a fülhallgatót a füléből, most mondtam egy ilyen közeget, az szerintem néha nagyobb teljesítmény, mint egy elitiskolában. Tehát, hogy ez úgy szokták mondani, hogy hozzáadott érték, vagy hozzáadott tudás ebben az egész történetben, hol és hogyan szerepel. Máig azt gondolom, a tudásnak a hivatalos intézmény az iskola, de a tudás megszerzésének nem feltétlenül ez az első és kitüntető terepe.
Úgy gondolom, hogy a mentálisan épp ember folyamatosan tanul. Volt olyan nagyon kedves kollégám, aki úgy fogalmazott, hogy a tanulás olyan élettevékenység, mint a lélegzetvétel és a többi, tehát leállíthatatlan.
Persze, ott van velünk, csak itt az a kérdés, ugye, hogyha amikor oktatásról beszélünk, akkor szabad-e ezt figyelmen kívülni? Tehát, amit az előbb is beszéltünk, ez legalább annyira szervesülnie kell a mindenkori oktatásban, mint a formális jellemzői. Tehát ugyanúgy kell számolni az ember élettani jellemzőivel, a tanulási képességeivel és mindenféle olyan történetekkel, amitől egy mindenkor iskolának szervesülnie kell. A tudás megszerzési folyamatának minden egyes elemét szervesíteni kell bele a kutatásba, ami a jövő iskolája. Alig hiszem, hogy ez a statikus padokra kényszerített, órákat meghatározott, jegyekkel mérhető, és hogy nem mondjam, mindenféle minősítéseket mondó iskola kiállja a próbát, például legyőzi a mesterséges intelligencia keltette rémületet, ami most ebben a tudás megszerzésében van, és ezt most idézőjelben mondtam meg, szerintem hihetetlen nagy próbája lesz az emberiségnek. A saját maga föladta lecke megoldása, mert ezt ő is adta föl magának. Tehát ez nem baj.
Szóba hoztad azokat az iskolákat, azokat a tanulási környezeteket, ahol egyáltalán már az is eredmény, hogy valaki ott tanulni hajlandó. Én ezt azért emelem ki, mert vannak olyan embertársaink, akik olyan környezetben nőnek föl, hogy alapvető dolgokat sem tudnak otthon megtanulni. Itt az iskolának egészen elképesztően nagy szerepe van. Hadd kérdezzek rá, és a magam véleményét is szeretném elmondani, de előtte rafináltan megkérdezem a tiédet, hogy egy ilyen helyzetben mi lehet az iskola minimális feladata, vagy mitől nevezhetünk jónak egy iskola?
Na, itt lépek az iskolából, mert nem bántjuk az iskolát, hanem arról szó, hogy tulajdonképpen ennek az egész felnőtté válási folyamatnak egy csomó humán segítő intézményre van szüksége. Az iskolára ráterhelünk egy csomó olyan funkciót, amit nem képes betölteni. Békebeli 15-20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt voltak bátortalan kísérletek Magyarországon, hogy megerősítsék azt a humán mezőt, ami a felnőttvállalást körülveszi. És megjelentek különböző segítő szakszolgáltatások, itt mondjuk az ifjúsági orvos mondom például, hogy más nem mondja, akinek azért nem csak gyógyítása szerepe, hanem úgy tetszik felkészítése a saját testével, egészségével kapcsolatosan egy mindenkori fiatalnak. És csomó ilyen segítő folyamat volt, vagy indult, ami arról szól, hogy szereposztásban lehet elképzelni az iskolát. És mindenfajta felnőtté válás segítő folyamatokban nem eltéveszteni a házszámot. Tehát az iskola egy csomó olyan dolgot nem lesz képes betölteni, még a legideálisabb esetben is, amelyik, ha úgy tetszik, ebben azért ilyen alapvető kérdésekben segítsen. És itt mindig az iskolától számon kérnek rengeteg dolgot, hogy szerezzen jogosítványt, hogy tanítsa meg a szexuális kultúrára, hogy tanítsa meg védekezni, hogy védekezzen a kábítószerre. Rengeteg dologban várnak az iskolától különböző dolgokat, és én azt hiszem, hogy ennek egy jelentős részét helyre kéne tenni. Tehát amikor iskoláról gondolkodunk, akkor nem iskolában kell gondolkodnunk, hanem a reprodukciós folyamatokban. Hogy mi segíti a társadalmi reprodukciót, ugye nemzedékekben megjelent társadalmi reprodukciót, és ebben azért ebben nem magában a tudás megszerzése, vagy a illem, vagy jellem formálása itt az alapkérdés, hanem az, hogy tulajdonképpen mennyire talál partnert a felnőtté váló fiatal a saját maga kérdéseiben, a meglévő környezetben lévő eszközökben. Mert hogyha nem onnan keres megoldást, ahol valami őt segíti, akkor mást fog találni, olyat, amit őt rombolja. Tehát ilyen szempontból az iskola mindig is csak kudarcokat fog megélni, ha egyedül marad. Egyedül marad a felnőtté válás során, a felnőtté váló folyamatokban. Akkor számon lehet tőle kérni minden dolgot, és nem fogja hozni. Ez biztos, hogy nem fogja teljesíteni. Miért kéne neki részt venni a párkapcsolati problémák kezelésében minden esetben az iskolában, ha erre lehetne egy normálisabb, megfelelő partner? Vagy egyszerűen másfajta iskolába kell gondolkodni, ahol például nem feltétlen a konkrét tárgyi tudás alapfejlesztés az alapkérdés, hanem valami személyiséget erősítő, támogató folyamat. Ami nem is azt mondja, hogy megmondom, hogy mit csinálja a Józsikám, hanem visszajelzek neki. Tehát rengeteg olyan fajta szempontot tudnék még mellé rakni, amitől az iskolát önmagában nem kezdeném ki. Nem kezdeném ki az iskolát, mert hogy nem érdemli meg.
Teljesen igazad van, hiba az iskoláról, mint intézményről beszélni, amikor tulajdonképpen az egész környezet tanítja a fiatalt, az egész környezetéből tanul. Nem tudom, hogy nevezzük a továbbiakban, hogy a tanulási környezet hova juttassa el? Mi az, amit minimumnak, vagy mi az, amit jónak tartunk?
Nem tudom, mert én azt mondom, hogy én reprodukciós folyamatnak tartom bővi, tehát társadalmi reprodukciónak, amiben nem csak a mennyiségében, meg fiziológiában ismétlődnek meg az emberek, hanem szellemi kvalitásaiban. Azok a tapasztalatok, amik összesűrűsödnek a fiatalokban, a tudásátadás folyamata mennyire bővített és mennyire kulturált, és mennyi, a minőség, ezt akarom mondani. Ez a kulcs esetben.
Világos, de itt nem abban az értelemben van szó reprodukcióról, hogy le kell másolni a korábbiakat, hanem az új körülmények között kell valahogy megállja a helyét a mostani fiatal. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha én tanár vagyok, akkor az én előző 50 évi tapasztalataim segítik a legjobban az ő következő 50 évi életét.
Egyszer találkoztam egy olyan szakfogalommal, amit úgy hívnak, hogy rendszerközi akkomodáció. Sokáig vizsgáltam, mi a bánatot jelent ez a kifejezés, mert minden szakma szívesen csinál magából tudományt, és akkor mindenféle definíciókat keresünk, és az a definíciós pszichózis végigvegy az egész humán területen. De ez a fogalom, amit az előbb itt mondtam, ez azért nagyon érdekes, mert arról szól, hogy ennek a kornak a terméke ez. Mert a rendszerközi akkomodáció azt jelenti, hogy sokfajta értékrend között el kell tudni igazodni. Tehát az arról szól tulajdonképpen, hogy valaki mennyire képes az adott helyzetnek megfelelni. Ami abban a világban, ahol viszonylag homogén értékvilág van, ahol viszonylag kiegyensúlyozott értékrendszerek szerint működünk, ahol minden nagyjából egyik a másikból következik, akkor erre a fogalomra nincs szükség, mert ugyanazzal az értékkel, normával megy tovább valaki. De egy ilyen értékzűrzavaros világban, amiben ma élünk, egymások szembefeszülő olyan értékek vannak, amire az embernek meg kell tanulni ki fiatal korba, és jó reagálni. És nincs rosszabb, amikor félreértünk egy adott helyzetet. Félreértünk egy helyzetet, azért félreértjük, mert abból a helyzetből nem az következik, amit szeretnénk. Tehát igenis meg kell tanulni a gyerekeknek jól kijönni a tanárral, és felfedezni azt, hogy tulajdonképpen egészen másként kommunikál, mint az édesapánk, vagy tulajdonképpen ez a két ember, az édesapánk és a pedagógus abszolút egészen másként működik, mint tudom én, a közértes, a postás, az utitársunk, az úton villamosban, ezek mind más és más szabályok szerint működnek, és másként szólíthatók meg, és másként reagálnak ránk. Ez egy nagyon pontos, nehéz tétel, és ezt az iskola hogyan tudja kompenzálni, kérdezem én, egy ilyen homogén keretek között.
Azt mondod, más és más szabályok szerint működnek. Itt föl kell ismerni, hogy a maga módján mindegyik szabályok szerint működik.
Így van.
Értékek vannak mögötte, és megvan a maga oka és a maga logikája.
Nem csak azt kell fölismerni, hogy vannak értékek, e között közlekedni kell tudni. Úgy közlekedni, hogy az a saját maga személyes szempontjai, amit azt is fel kell ismerni, azt a sajátos szempontait ezekben a különböző közegekben érvényesíteni tudja. Magyarul eléri azt, amit szeretne. Ez a fogalom ezért borzasztóan izgalmas, mert ez a fogalom a mai helyzetre szóló olyan szocializációs többlettermék, amit tulajdonképpen nem tanítanak. És itt például a jó képességű gyerekek sem képesek eligazodni egy csomó helyzetben, mert nem tudnak ebben a dologban átjárni a másik felé. Csodálkoznak, hogy hogy szól hozzáig ez vagy az a másik ember, mert nem tudják, hogy ez most mit jelent.
Igen, és akkor nagyon könnyű a másikat ostobának nézni, vagy rosszakarónak, vagy bármi másnak.
Ez már következik ebből a történetből, hogy félreértelmezni és félre, hogy is mondjam, kommunikálni mindent lehet. De itt a helyén értékelni a dolgot, ez az akkomodáció alapfunkciója.
Az előző percekben Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével, a Civil Rádió Kapocs Ifjúságsegítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével beszélgettem, de a beszélgetésnek még nincs vége. A szünet után azzal folytatódik, hogy mit értékelek és mit hiányolok a beszélgetés eddigi részével kapcsolatban. Folytatódik a beszélgetés Szabó Andrással, a Kapocsi Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével, a Civil Rádió Kapocsi Ifjúság Segítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével. Hadd mondjam el, oka volt annak, hogy őt erre a beszélgetésre kértem. Hallgatom a Civil Rádióban a Kapocsi Ifjúság Segítő Magazint, annak is a Lehet-e jó iskolát csinálni sorozatát. És megmondom őszintén, hogy akármennyire okos és felelős gondolatok hangzanak el benne az oktatási terület nagy tudású művelőinek a szájából, mégis bosszant az egész. Olyan lesz a jövő, amilyen a mai oktatás. Ezt a mondást nagyon jól ismerjük. Amikor tehát azt látjuk, hogy az oktatás színvonala csökken, akkor nem azon kellene lamentálni, hogy vajon esetleg netán lehet-e jó iskolát csinálni, hanem annak a lehetőségét kellene megtalálni, hogy hogyan csináljunk jó iskolát, illetve jó tanulási környezetet. A beszélgetés most következő rövid része azzal kezdődik, hogy ezt próbálom a beszélgetőtársamnak tapintatosan megmondani. Szóba kerül, hogy vajon tudjuk-e, hogy mit várunk el attól a világtól, amelyben a mai tanulók belenőnek, és hogy mennyire viszi előre a világot, ha a hatalom azzal hitelesíti magát, hogy mi volt régen. A beszélgetőtárs tehát Szabó András, a Kapocsi Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselője, a Civil Rádió Kapocsi Ifjúság Segítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetője.
Kedves András, a beszélgetésünk eddigi részében csodálatosan látszik, amit én a te műsoraid legnagyobb értékének tartok, és a legnagyobb hiányosságának tartok. A legnagyobb érték az, hogy ennyiféle összefüggés szóba kerül. A legnagyobb hiányosságnak, én őszintén szólva azt tartom, bocsáss meg, hogy ezt így a szemembe mondom, hogy ebből még mindig nem sül ki, két-három olyan mondat, két-három olyan egyszerű mondat, amelynek alapján azt lehet mondani, hogy na most merre van előre.
Így van, de még mi is pakolunk ki az asztalra. Tehát most még ahhoz, hogy főzünk, mindent ki kell rakni az asztalra, hogy miből főzünk, és itt még rengeteg dolog nincs a helyén.
Rendben van, csak már éhesek vagyunk, kéne főzni.
Ez így van, és ráadásul minden nap, és eszünk is. És lehet, hogy az egy következő alkalom, akkor nem azt a finomat fogjuk enni, mert addigra nem készül el az étel, hanem addig is, hogy becsapjuk magunkat, bizony falatozunk innen, onnan, amonnan. Ez a falatozás maga az oktatás. A mai jelenlévő oktatást ugyanúgy számolni kell a jövő oktatásába, mint amit szeretnénk. Tehát a most meglévő gyakorlatot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ami most van oktatás ügyben, ezt is ki kell rakni az asztalra.
Ezzel együtt kérlek, engedd meg, hogy a magam kocka alakú matek tanár agyvelejével elmondjam, hogy én mit mondanék, ha tőlem kérdezné valaki, hogy mi a minimum, amit hát nem az iskolának, hanem a teljes oktatási környezetnek meg kéne adnia. Én azt mondanám, hogy azt kéne fölmérni, hogy milyen ismeretek, készségek, hozzáértések kellenek ahhoz, hogy az ember az életében ne kerüljön krízisekbe. Az értelmező olvasástól kezdve, a számolástól kezdve, a szókincstől kezdve, a kommunikációtól kezdve, mik azok, amik a krízisek elkerüléséhez kellenek, mert számos embertársunk ezt a családjában nem tudja megtanulni, márpedig akkor krízisveszélybe éli le az életét, és ezt örökíti tovább.
Nagyon érdekes, amit mondja.
Egy pillanatig még hadd ne hagyjak szóhoz jutni, mert el akarom mondani, hogy ez nem azt jelenti a szememben, hogy mondjuk ki kell, hogy ismerje magát a blokkon, amelyet a boltban kap, hanem válaszolnia kell tudnia egy banki hitelmoratórium ajánlatra, vagy legalábbis olyan szinten kell tudnia kommunikálni, hogy tanácsot tudjon kérni és fogadni, mert különben hajléktalanná válhat, különben megfagyhat és éhen halhat. Szóval eléggé magasan vannak azok a lécek, amelyeket át kell ugrani, pusztán a krízis helyzetek elkerülésére.
Ezért nem szabad figyelmen kívülni a mai iskolarendszert és a mai reprodukciót. De amit te mondasz, én ennél magasabbra emelem a lécet, jó? Mégpedig azt mondom, hogy víziókra van szükség. Tehát arra a vízióra van szükség, társadalmi vízióra, és ez mindenképpen formálisan is leírandó, hogy mit várunk el attól a világtól, amiben embereket akarunk felnőtt és segíteni. Tehát, hogy milyen embernek kell lenni annak az embernek, aki ennek a világnak megfelelője. Ha nincsen világos, tiszta és nagyon konkrét és pragmatikus vízió arról, hogy milyen embernek kell lenni a 2000, tehát a 21. század, vagy 22, vagy hanyali 21. század emberének, akkor minden más patkolás, mert ahogy te mondod, a korlátokról szól, hogy milyen korlátokat kell átugorni ahhoz, hogy életben maradjon valaki. De ez még nem adja vissza a működésnek az igazi ívét, azt a dolgot, hogy ő hozzátegyen ehhez a világhoz. Tehát ahhoz, hogy ő hogyan tudjon hozzájárulni a világhoz, és hol várják őt a társadalomban. Mert ugye a társadalmi fogadókészség egy alapkérdés, hogy a fiatalokat hogyan fogadja egy társadalom, az a fogadás kultúrája, vagy az a elvárás, hogy milyen víziót képzelek egy fiatalnak, ez kikerülhetetlen. Tehát amit mondasz, ez első mindenképpen egy nagyon pontos, tiszta vízió egy társadalomra, hogy milyen jövőben gondolkodunk. És ez már egy kicsit félig meddig politikai is, hogy a mindenkori hatalom hova teszi a hitelesítésének a kulcsát. Tehát a hatalom azzal hitelesíti el a napi működését, hogy milyen volt régen, és nem szeretném bántani, mert minden régi dolognak gyönyörű értékei vannak. Csak hogyha erre támaszkodunk, az mennyire viszi előre a világot, vagy inkább arra készülünk, hogy milyen legyen a világ ebben az értelemben a mindenkori fiatalok arcában, működésében,